Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten igéjét Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből olvasom, a 4. fejezet 4. versétől a következőképpen. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szerítségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, nem olyan öröm ez, amihez el kell nyomni valamit, és míg elnyomott állapotban van az, ami az örömnek az akadálya, addig van öröm, és hogyha az eltűnik, akkor nem lesz öröm. Onnan is tudom ezt, hát az ige sok helyen beszél erről, de közvetlen a kijelölt ige szakasz előtt ezt olvassuk, ezért tehát testvéreim, akiket szeretek, és akik után vágyódom, örömöm és koronám, így maradjatok meg az Úrban, szeretteim, Evódiát intem, és Szüntükét is intem, hogy legyen közöttük egyetértés az Úrban. Sőt, téged is kérlek, hűséges munkatársam, segíts nekik, akik együtt küzdöttek velem az evangéliumért, Kelemmelnel és a többi munkatársammal is, akiknek a neve benne van az életkönyvében. Tehát nem el kell, ez az öröm nem olyan, ami miatt el kell nyomni valamit, ami konfliktus helyzet, hanem éppen ebből adódik, hogy az Isten színe előtt még ezek a surlódásokból fakadó nézeteltérések azzal együtt, az kell, úgy lehet öröm. Nem el kell nyomni a rossz érzéseket, és akkor egy picit valami, még az ember arra is hajlamos, hogy valami szert vegyen be, amitől elnyomja, nem fog emlékezni, vagy barátok társaságát keresi, és amíg addig a pillanatig, még ott vannak körülöttem, addig jó, de elmentek, kiüresedett a lakás, minden üres a szívem, szomorúság van, nem, oda kell vinni mindent, és ebből fakad az öröm, hogy hogyan dicsül meg Isten, amikor ezeket megoldja, amikor ezeket az ő kezébe tesszük. És itt rögtön egy másik örömforrás is van a hívő ember életében, az kiapadhatatlan örömforrás, az Isten dicsőségének a meglátása. És ehhez kapcsolódik az, hogy azt mondja, a szerítségetek legyen ismert, nem szerint lélekkel nem lehet észrevenni, nem alázatos lélekkel nem lehet észrevenni az Isten cselekedeteit. Összefüggenek ezek a gondolatok. Tehát ahhoz, hogy mi nekünk örömünk legyen, ami majd akkor lesz teljes, amikor színről színre látjuk őt, ilyen ellentmondásos a keresztény ember öröme, mert az öröm afelett, hogy bűneiből megszabadította Isten, öröme az, hogy a testvérek közösségében lehet, öröme az, hogy Isten hogyan old meg konfliktus helyzeteket, hogyan jelenik meg, hogy mekkora nagy az ő dicsősége, de a teljes öröm az majd oda át lesz. És árulkodó az, hogy az ember mitől örül, a sok-sok jelzés, ami megmutatja a szívünk állapotát, azok közül az egyik az, hogy minek örülsz. Valakinek a kárának is tudunk örülni, mi emberek. Na, ma megkapta, nagyot bukott, na, nagyra tartotta magát, de most mindenki látja, hogy mennyire mezítelen. Isten már mondta korábban is, hogy mezítelen. Ő nagyon fennhordta az orrát, és most az, aki ellenemre van, aki az életemre tört, vagy aki rosszat mondott rólam, az most lám megkapta a magáét. Ha keresztényként az ember nem is ad teret, hogy örüljön, de azért van egy jó eső érzés ilyenkor az emberben, lehet, hogy a testvérekben nincsen. Vagy akkor örülök, amikor dicsérnek. Vagy akkor örülök, amikor csak olyan emberek vesznek körül, akik, hogy mondjam, elismerik azt, aki én vagyok, vagy elfogadnak. Igen, vágyódunk, ez egy szükségszerű dolog is másrésztről, de hogy az ember csak akkor örül. Vagy akkor örülök, amikor másokat legyőzhetek valamiben. Jónás történetében nagyon érdemes volt vele foglalkozni, mert múlt héten, hétvégén ezzel a történettel foglalkoztunk a gyerekekkel. Nagyon sok üzenet van benne. Ott az van, hogy nem tud örülni Jónás annak, hogy Isten ugyanúgy megmenti azokat, akiket ő rosszabbnak tart magánál, mint őt. Tehát neki nem az a fontos, hogy Isten szeresse, hanem hogy Isten jobban szeresse, mint a többieket. És ebből származna az öröme is, mivel ez az öröme nincs, azt mondja, hogy jobb nekem meghalnom. Mert Isten, hogy jobban szeressen, az elég az, hogy szeret. Vagy az, hogy Isten mutassa meg azt, hogy ebben a vita helyzetben nekem volt igazam, nem fog támogatni ebben. Ezeket az örömöket nem támogatja, ezek nem hosszú távú, hogy az ellenségeimnek a szégyenét mindenki lássa meg, hogy én engem jobban megállt. Nem, ilyenekben nem támogat. Ez nem jó, hogyha ez okoz örömet. Mi az, ami megakadályozza azt, hogy az ember örüljön? Gondoljunk olyan példákra a Bibliában, akik nem tudtak örülni, pedig örülniük kellett. Az egyik a gazdag, illetve az otthon lévő fiú, az idősebbik fiú. Nem tudott örülni annak, hogy a fiú hazatért. Ugyanaz a lelkiség van benne, mint Jónásban. Isten, ne bocsásson meg, ne hirdesse kegyelmét a prostituáltaknak, a drogosoknak, a homoszexuálisoknak. És ez az a baj, hogy ez meg is akadályozza a hívő embert, hogy közéjük menjen, mert van valami ellenérzés, pedig Isten azt mondaná, hogy oda kéne menni, mert nekik is irgalmazni akarok. Igen, megakadályozza az, hogy az embernek a lelke nem tud azonosulni a küldőjének a lelkével. Hogy lehet, hogy új élete van, de nem az új életéből él. Lehet, hogy újjászületett ember, és a szíve már új, de valahogy nem az szerint él. Ezért nem tud örülni. Nem látja az összefüggéseket. Nem látja az atya tervét. Nem tud bízni abban, hogy az életünk az Isten kezében van. Nem tud mindent letenni. Mert mindig van valami, ami még megmarad neki, ami miatt azt gondolja, hogy mindent Istenre bízok, ezt még azért nem, mert azért ebben kell még az én ravasságom, ügyeskedésem, hogy majd besegítek Istennek, vagy önmagamnak, vagy a családomnak is, akkor majd jobb lesz. És megfosztja az ember önmagát attól az örömtől, hogy lássa, hogy Istenre bízom, mekkora különbség ez. Tehát az, hogy az Istennek a tervét, a gondolatait, a megmentő kegyelmét, mert nem azonosul az ember, az megfoszthatja őt az örömtől. Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, még az ellenségem is. És ugye az a gondolat is megfosz bennünket az örömtől, ami Jónásban is vastagon benne volt, hogy az ember úgy néz ki, hogy vannak jók meg a rosszak, és én a jók közt tartozom. Hát vagyunk mi bűnös emberek, és van a jó Isten, mert Isten tényleg jó, és van közöttünk egy nagy távolság. Ez az ábra. Nem az, hogy vannak a jók, és vannak a rosszak, és közöttünk van a nagy, áthidalhatatlan szakadék. Nem, hanem van a bűnös ember, és van az Isten. Ez a helyzet. Amikor az ember ebben a jó meg rosszban gondolkodik, akkor tele lesz azzal a csalódással, hogy de hát én jobban megérdemelném ezt, azt vagy amazt. A jobban megérdemelném az alázatnak, szerítségnek a hiánya, az az ember nem fog tudni örülni. Aki mindig úgy érzi, hogy többet érdemelne. És akkor itt rögtön meg is fogalmazódik az, hogy az az ének mondja meg, vagy az egy ének nagyon szépen kifejezi, hogy miből fakad az öröm, hogy ki vagyok én, hogy Isten megszólított. Hogy ott van rajtam kívül sok más koldus, aki kiabál az útszélén, de hogy pont mellettem megállt. Pont engem észrevett ott a fán, százak vannak a fán. Ezrek. De azt mondta, hogy Zákeus, ma nálad kell lennem. És az van az igében, hogy örült. Ebből van az öröm. Ki vagyok én? És a igében benne is van, a útmutató igében, hogy kicsoda olyan Isten, mint te. És nagyon jó volt, éppen nem olyan régen olvastuk Sámuelnek a templomi szentelési imádságát, és testvérek, hogyha megfigyeljük, a nagy embereknek, a nagy hívőknek az imádsága mind hálaadással kezdődik. Szóval jó lenne megtanulni. Mert ez az összes, az öröm, a hálaadás, az elégedettség, a békesség, ezek mind összefüggenek. És akkor meg kellett fogalmaznunk olyan mondatokat, hogy kicsoda olyan, mint te, és a testvérek olyan gazdaggá tették azt a hittanórát, hogy ott aztán lehetett gyógyulni. Kicsoda olyan, mint te. És mégis szóba állsz velem. Hát ez az öröm legnagyobb forrása. Terved van velem. Szemed fénye vagyok. És milyen különleges dolog? Az ember azt mondja, én hiszem, hogy nem mindig hiszem, de most olyan áll a lélek állapotban vagyok, hogy teljes szívvel hiszem, hogy Isten szeme fénye vagyok. Mondhatták, hogy lehet egy ilyen az Isten szeme fénye, de ez nem azt jelenti, hogy elrugaszkodnék, hanem inkább abban majd a végén mondom el, rövid is igyekszem lenni, de hogy a végén mondom el, hogy nekem mi a nagy öröm, hanem hogy ennek ellenére, az én gyengeségem, bűneim, gyanakvásom, kishitűségem ellenére, az Isten szeme fénye lehetek Krisztusban. Már csak két dologról szeretnék beszélni. Az egyik az, ami különösképpen megadja a mélységét ennek az örömnek. És ez, ami a bánatból az örömbe. Mert örülünk, hogy Isten szóba áll velünk. Örülünk, hogy Jézus meghalt értünk a kereszten. Örülünk, hogy egy közösség tagjai lehetünk. Örülünk, hogy van jövőnk Krisztusban, hogy van folytatás. Hogy van egy olyan hely, ahol igazságosság lesz, ahol tényleg felhőtlenül lehet örülni. De van egy olyan mély öröm, még mind ezekkel együtt, ami a bánatból az örömbe víz bennünket. Mert a hívő embert is éri nagy bánat. Ugyanúgy, mint a nem hívő embert, csak nem ugyanúgy megy rajta keresztül. Nem síratni akarom, megrígatni a testvéreket, hanem inkább Isten hatalmáról szeretnék beszélni. János evangéliumában 16. fejezet 20. versében mondja, bizony-bizony mondom nektek, hogy ti sírni és jajgatni fogtok, a világ pedig örül. Ti szomorkodtok, de szomorúságotok örömre fordul. Hát egy kislányról szeretnék beszélni, aki egy olyan embernek az árvaházába került, akinek az Isten a szomorúságát, hogy elveszítette, két gyermek, két fiúgyermeke volt, mind a kettő meghalt. 8 év különbséggel. És úgy fordította át a bánatát örömbe, hogy szolgálat felé irányította, és árváz 450 valány gyerek van ott. Már meghalt, pont Magyarországon halt meg. Na az őt, ez a öröm, bánatból örömbe, ez az öröm túlcsordul. Olyanok életében, akik szintén bánatban vannak. Na, ezt gyorsan elolvasom. Előre figyelmeztetem a testvéreket, hogy ilyen zsebkendős a történet, de ne a meghatódottság miatt legyen fontos, hanem a Isten hatalmának a. Lovis, az egyik lányom, ő egy szégyenlős, ám de szorgalmas gyerek. Mindig kész másokon segíteni. 8 évvel ezelőtt, amikor egy misszionális barátom a központba hozta, egy bánatos és megfélemlített gyerek volt. Még csak 4 éves volt, de már szemtanúja volt egy szörnyűséges tragédiának. Egyik reggel, mikor álmából felébredt, mindkét szülője mellette feküdt az ágyában, mindkettőjüket kegyetlenül lemészárolták. Szülei keresztény munkatársak voltak, akiket keresztény ellenes fanatikus emberek egy csoportja gyilkolt meg. Lovis megmenekült. A szörnyűség láttán, ami fogadta őt, a gyász, a fájdalom legyőzte őt, és bezárkózott a maga kis világába, nem mosolygott többé. Miután bekerült az árvaházba, az őt körülvevő emberek és a többi gyerek is mindent megtett, hogy mosolyogjon a kislány arcára, de mint hiába. Abban az időben Elena, egy norvég hölgy jött látogatóba az árvaházi gyerekekhez. Elena megkérdezte, hogy mit tehetne a gyerekekért, eszembe jutott Lovis szomorú arca, és megkértem Elenát, hogy töltsön egy kis időt Lovisszal, bocsánat, és próbálja rávenni, hogy újra mosolyogjon. Elena 3 hónapot töltött az árvaházban, és állandóan Lovisszal volt. Egyik nap Elena épp a gyermekek számára készült, gyönyörűen illusztrált Bibliáját mutatta Lovisnak, amikor Lovis hirtelen megállította őt. Azt mondta, ez az ember eljött a házomban aznap, amikor a szüleimet megölték, azt mondta, hogy ne sírjak, és hogy minden rendbe jön. Mikor Elena elmondta neki, hogy Jézus volt az, aki meglátogatta őt a bánat idején, Lovis könnyekre fakadt és sírt, attól a naptól fogva olyan volt, mintha egy hatalmas terhet vettek volna le a szívéről, és Lovis újra tudott mosolyogni. Meglátta az ő dicsőségét. Szülők imádsága, hogy mi lesz a gyermekünkkel, miután ránk támadnak, az élő Jézus, hát ők már ezt nem látták. Segítségül sietett, kezébe vette a gyermeket. Legrosszabb lenne, hogyha arra gondolnánk, hogy bárcsak nekünk is megjelenne valamilyen látható formájában, ennek az egésznek nem ez a lényege, hanem a nagy nyomorúság idején, ja, a szülők már nem voltak mellette, de mennyei atya ott volt mellette, és a bánatból örömet adott a gyermeknek. Hát ez a mélysége. És erről nagyon sokat lehetne. Ez egy valóságos. Mert az is történhet, hogy valaki szomorúságban marad, elkeseredettségben, hitetlenségben, kis hitűségben. És most végül szeretnék az én örömömről beszélni, hogy mi ezen a héten az örömöm. Ezt is felolvasom, mert jobban fogalmazza meg, mint én. Az az én örömöm, hogy amikor a leggyengébb vagyok, akkor vagyok a legerősebb. Amikor legjobban tehetetlennek érzem magam egy helyzettel kapcsolatban, akkor oldódnak meg a leginkább a dolgok. Isten azon az elven szolgál, hogy a ereje a gyengeségben rejlik, mert amikor feláll és azt gondolja, hogy erős, valójában mindig gyenge. Viszont amikor térdre borul, azt gondolva, hogy gyenge, mindig erős. Aztán lehet, hogy szegény is, és ha igazi keresztény, akkor általában tényleg az, és mégis mindig gazdaggá tesz másokat. Pál szegény ember volt egy börtönben, és mégis mérhetetlen módon gazdaggá tette az egész keresztény világot. John Bunyan szintén szegény ember volt egy bedfordi börtönben, de ő adta nekünk a zarándok útját. Végigmenve a történelem folyamán azt láthatjuk, hogy a gazdag keresztény általában szegény volt, és a szegény keresztény mindenkit gazdaggá tett. Ez az ember, ez a valódi keresztény akkor van a legmagasabban, amikor a legmélyebben érzi magát. És akkor van a legmélyebben, amikor úgy érzi, hogy a magasban van. Akkor van a legkevésbé veszélyben, amikor fél és Istenben bízik, és akkor van a legnagyobb veszélyben, amikor a legmagabiztosabbnak érzi magát. Akkor a legkevésbé bűnös, amikor a legbűnösebbnek érzi magát, és akkor a legbűnösebb, amikor bűntelennek gondolja magát. Igen, tényleg furcsa ember a keresztény. Akkor van a legtöbbje, amikor a legtöbbet adja, és akkor van a legkevesebbje, amikor a legtöbbet megtartja. Ez ellentmond az e világ szerinti józanésznek, és ezért gondolják, hogy furcsa fajta emberek vagyunk, de nem ismernek bennünket. Amikor meg akarják érteni, nem látják a teljes képet. Lehet, hogy valaki azt mondja, hát én hajlandó vagyok hinni és elmenni a templomba karácsonykor és anyák napján, de nem tudom megérteni ezt a furcsa fanatikust, aki szerint akkor van a legtöbbje, amikor a legtöbbet adja. Soha nem értette meg Isten elvét, mely szerint az általa megáldott 9 tized, amit a keresztény megtart magának, valójában több, mint a 10 tized, amit úgy tart meg valaki, hogy nem gondol Istenre is az ő dolgaira. Itt van még egy furcsa dolog a keresztény hívővel kapcsolatban. Néha akkor teszi a legtöbbet, amikor nem csinál semmit. Van, amikor ahhoz, hogy a legtöbbet elvégezze, Isten félrehívja őt, és azt mondja neki, ülj le ide. Van, hogy akkor halad a leggyorsabban, amikor csak csendben megáll. Hiszen hitben hallhatja a suttogást, maradjatok veszteg, és meglátjátok, hogy szabadít meg az Úr benneteket. Hát az hét öröme számomra ez. Amen. Mennyei Atyám, a Te világosságod mindenek felett ragyog, nem vakító, nem kápráztató, nem hangulatot adó, igazi világosság. Néha legszívesebben elfutnánk, mert éppen szegénységünket, gyengeségünket, elesettségünket mutatja. De hát ez a cél, hogy könyörülhess rajtunk. Hadd töltse be újra a szívünket a megszabadulás öröme, az üdvösség öröme. Hogyha nincs ez az öröm, olcs a szívünkbe vágyat a tőled származó örömből, a bűnbocsánat örömét ad mindannyiunknak. Hallgass meg bennünket Jézusért. Amen.